Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Teljes szívemből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Meggondoltam az én útjaimat, és lábaimat a te bizonyosságaidhoz fordítom. A te kegyelmeddel teljes a föld. Taníts meg engem rendelkezéseidre. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, 42. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Urunkat, Istenünket, 167. énekünket énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amit az írva találjuk Mózes második könyvében, a 6. fejezetben. Akkor ezt mondta az Úr, majd meglátod, mit teszek a fáraóval, erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, és erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt Isten Mózessel, és azt mondta neki, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azt a nevet, hogy Úr, nem nyilatkoztattam ki nekik. Szövetségre is léptem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam Izrael fiainak jajkiáltását is amiatt, hogy az egyiptomiak rabszolgamunkára kényszerítik őket, és visszaemlékeztem szövetségemre. Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomiak kényszermunkájától, és megmentelek benneteket a nekik végzett rabszolgamunkától. Megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, én pedig istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyről megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, és nektek adom majd azt örökségül. Én vagyok az Úr. Mózes pedig elbeszélte mindezt Izrael fiainak. De nem hallgattak Mózesre, kis hitűségük és a kemény munka miatt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, menj be a fáraóhoz, Egyiptom királyához, és mondd meg neki, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Mózes azonban így beszélt az Úr előtt, hiszen Izrael fiai sem hallgattak rám. Hogyan hallgathatna hát rám a fáraó, amikor még a beszédben is ügyetlen vagyok? De az Úr szólt Mózeshez és Áronhoz, és odarendelte őket Izrael fiaihoz, meg a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom országából. Ezek voltak a nagycsaládok fejei. Rubennek, Izrael első szülöttjének a fiai voltak Hanók és Pallu, Hetzron és Karmi. Ezek voltak Ruben nemzetségei. Simeon fiai voltak Jemuel, Jámin, Óhád, Jákin, Tóhar és Saul, egy kánaáni nő fia. Ezek Simeon nemzetségei. Ezek pedig Lévi fiainak nevei származásuk szerint Gérson, Kehát, Merári, Lévi, 137 évet élt. Gerson fiai voltak Libni és Simi nemzetségeik szerint. Kehát fiai voltak Amram és Yitzhár, Hebrón és Uzziel, Kehát, és ő 133 évet élt. Merári fiai voltak Makli és Músi, ezek Lévi nemzetségei származásuk szerint. Arán feleségül vette Jókebedet, apja Hugát, és szült neki Áront és Mózest. Arán 137 évet élt. Yitzhár fiai voltak Kórá, Nefeg és Zikri. Uzziel fiai voltak Misáél és Elcáfán és Szitri. Áron feleségül vette Elisebát, Aminádáb leányát, Nachson Hugát. Ő szülte neki Nádábot és Abihút, Eleázárt és Itámárt. Kórá fiai voltak Asszír, Elkárá és Abiszát, ezek a Kórá nemzetségei. Eleázár, Áron fia, Putiel egyik leányát vette feleségül, ezt szülte neki Finást. Ezek a léviták családfői nemzetségeik szerint. Ez az az Áron és Mózes, akinek azt mondta az Úr, vezessétek ki Izrael fiait Egyiptom országából seregeik szerint. Ők Mózes és Áron beszéltek a fáraóval, Egyiptom királyával, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptomból. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert szent és igaz vagy. Gyakran féltek az ősök kimondani nevedet, mi pedig reszketünk, amikor komolyan állunk meg előtted, mert hatalmas és félelmetes Isten vagy, akinek szavára enged a szél és a föld, a napsütés és az eső, s akinek szavára engednek mindenféle emberi hatalmasságok, birodalmak, királyok, császárok, uralkodók, s aki megdönthetsz diktátorokat, s felemelsz népeket, nemzeteket. Te vagy az az Isten, aki szabadítóul adtad fiadat Jézus Krisztus, te világ minden népének, hogy belé kapaszkodva, az ő karját megfogva életünk lehessen. Szent és igaz, Úr vagy te, Istenünk. Háladással köszönjük neked, hogy e forró időszakban is megőriztél bennünket, és megtöltötted a mi imaházunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár a külső körülményeink azok nehezek, mégis imádhatunk és magasztalhatunk téged egy szívvel és egy lélekkel, gyülekezeti közösségként. Legyen áldás ezért a te háromszor szent nevednek. És bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit ellened elkövettünk, amikor lázadtunk, amikor nem bíztunk, amikor nem reméltünk, amikor elfelejtettük a te ígéreteidet. És bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor szánt szándékkal ellened mentünk, engedtünk az ördögnek, engedtünk a csábításnak, és bukásunkat még valami fajta erényként is próbáltuk feltüntetni. Bocsáss meg, mert gyalázatot érdemelnénk emiatt. Kérünk, Urunk, szent lelkeddel áldj meg bennünket, és add a te ígédet, hogy értő fülünk és szívünk legyen, és olyan üzenet, amely tőled való, amelyet érthetünk, és amelyet magunkkal vihetünk életünk minden idejére. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 172. énekünket énekeljük el. Az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Mózes második könyvében, a 6. fejezetben, a 6. fejezet 2. versében. Én vagyok az Úr. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, bár befejeződött az iskolai időszak, Úgy hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt a mondást, és nem győztük hallgatni, és nem győztük mondani ezt a latin közmondást, amikor a tanulásról van szó, repetíció est mater studiorum, azaz az ismétlés a tudás anyja. Így szoktuk mondani, repetíció est mater studiorum, ismétlés a tudás anyja. Miért mondom mindezt? Azért mondom, mert egészen biztos, hogy itt a fülünkbe cseng néhány olyan információ, amelynek a részesei vagyunk. Talán ismerik azt a reklámot, amikor arról van egy krákogós, köhögős időszakban beszélgetés, hogy ha tüsszentünk, akkor mit mondunk? Hát azt, hogy egészségedre. És hogyha köhögünk, akkor mit mondunk? Senki nem tudja?
Nem
akarja tudni. Senki nem akarja tudni, hogy mit mondunk. Igen, egy gyógyszer nevét, vagy gyógyhatások készítmény nevét mondjuk ki. Így van. Mert hogy valahogy bele ült a fülünkbe. Ha azt mondom, hogy minden időben, akkor legalábbis az én nemzedékem az azt mondja, hogy tiszta cipőben. De azért nehéz ezt most mondani, mert a református egyház azokat a videoblokkjait, amelyet az elmúlt időszakban készített, ugyanezzel a címmel jelentette meg a református.hu oldalon, így látható, hogy minden időben református, de hát nekem mindig valahogy mégis a régi jut az eszembe, a cipő márka az, ami ott van a szívemben. De hogyha azt kérdezem a testvérektől, még egyszer, hogy az ismétlés a tudás anyja, hogy úgy szerette Isten a világot, akkor azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk a folytatást. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Emlékszem egy konfirmandus lánykára, legutóbb egyébként én úgy emlékszem, hogy itt volt, amikor itt volt, akkor Csobánkán volt itt istentiszteletünkön, egyik, ha jól emlékszem, nagyszüleit gyászolta és fuvolázott, itt az istentiszteleten gyászában már szinte felnőtt nőként, felnőtt nőről van szó. És amikor kérdeztem őt, hogy hogyan is szól a Szentírásnak a központi igéje, úgy szerette Isten a világot, hogy az ötszülött fiát adta, akkor soha nem jutott eszébe, aztán egyszer csak kibökte, hogy hát ez van kitéve a nagymamámnak a konyhájába, a falra. És amikor nem jutott eszébe ez az ige, akkor mindig csak annyit mondtam neki, hogy nagymama konyhája. Nézd, mi van kitéve a nagymama konyhájának falára. Isten szeretetéről szól ez az ige. De tovább megyek, mert hogy lehet, hogy a reklámokat mi nem akarjuk tudni, mégis valahogyan beleépülnek az életünkbe. Lehet, hogy az igéket, azokat az igéket, amelyeket gyerekkorunktól hallunk, azokat szinte reflexzerűen vissza tudjuk mondani. De vajon tudjátok-e, hogy mi volt az az ige, amivel elindultunk január 1-én? Mi volt az az ige, amivel ezt az esztendőt indítottuk? Vajon tudja-e valaki? Mondhatnám azt is, hogy egyébként egy pár héttel ezelőtt még egy ilyen karanténos istentiszteleten föl is emlegettem, mert azt mondtam, hogy szó szerint fogok idézni a január 1-i igehirdetésemből, és szó szerint idéztem a január 1-i igehirdetésből. Tehát azt mondom, hogy nem csak január 1-i, hanem mondjuk 4-5 héttel ezelőtt is előttünk volt ez az ige. Nem szeretnék itt ilyen kvízműsort csinálni az istentiszteleten. Elmondom, az volt az az ige, hogy Jézus azt írja, hogy ígéri, hogy én előttetek megyek. És ez a nagy missziói parancs előtt Máté evangélium a 28. fejezetében hangzik el, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én előttetek megyek. Erre épült tulajdonképpen az egész ige hirdetés, hogy Jézus megy előttünk. Miért játszottuk ezt a játékot az ige hirdetésnek az elején? Nem azért, hogy vizsgáztassalak benneteket, mert hát nyilván lenne számos olyan kérdés, amit ti tehetnétek fel nekem vizsgakérdésként. Egész egyszerűen arra a tényre szerettem volna utalni, hogy a régi bölcsesség azért magvas gondolatot hordoz magában. És tudjuk mindannyian, életünknek legalábbis a tanulással kapcsolatban, ez nem feltétlenül egy elméleti elsajátítással kapcsolatos aranyszabálya az, hogy minél többet gyakorlunk, annál gyorsabban és annál pontosabban tanulunk. A biológia is ezt mondja, minél több stimuláció ér egy adott felületet, akár az agyban, minél inkább bejáratottak az idegpályák, annál gyorsabban futnak az ingerek, annál gyorsabban tudunk bármit tenni. A gondolkodásunkról, az egész életünkről van szó. Arról a gyakorlatról van szó, ami a mindennapjainkat bearanyozza, vagy éppen megkeseríti. Hogyha valamit frissítünk, ha valamivel gondolkodunk, ha valamit használunk, az gyors és megbízható információt ad. Igaz, ez nem csak a gondolkodásunk menetére, hanem igaz a mozdulatainkra, a bizonyos dolgokra, nagyon sok terápiának éppen ez, fizikoterápiának is éppen ez az alapja, hogy a megismételt mozdulatok kiváltanak egyfajta reakciót a mi agyunkban. Szoktam mondani, és ez lesz az utolsó ilyen bevezető gondolat, hogy amikor a fiam kézilabdázott a Budakalász csapatában, és NB1-be került a Budakalász, akkor egészen egyszerűen másfél évig, ha jól emlékszem, másfél vagy két évig egyetlen egy mérkőzés sem nyertek meg. Azért, mert olyan csapatokkal kellett versenyezniük, akik nem csak heti öt edzést tartottak, hanem egyébként sportiskolások is voltak, tehát napközben is voltak edzései, kétszer annyi, így szokták ezt mondani, izommemória munka, és az ember esélytelenné válik, hiába tesz oda mindent az életében. A múlt héten ti nem hallhattátok, amikor még három istentiszteletet tartottunk a gyülekezetünkben. Én a reggeli istentiszteletet tartottam a Pomázi gyülekezetben, és a reggeli istentiszteletnek az alap igéje Mózes második könyvéből, a harmadik fejezetből szólt. Amikor Isten Mózeshez szól a csirkebokorból, és Isten bemutatkozik neki, hogy kicsoda ő. Mózes második könyvének a harmadik fejezet és a hatodik fejezet az kiemelt szerepet ad. Tudnélék, itt a most felolvasott igében egy ismétlésről van szó. Ezért volt ez az egész játék. Ismétlésről van szó. Megismétli Isten mindazt, amit Mózesnek mondott az égő csipkebokornál. Megismétli mindazt, amire elhívta. Megismétli mindazt, amire felszólította. Vagy hadd mondjam így az igével, megismétli Isten mindazt, amire rendelte. És hiszem azt, hogy nem csak a reklámpszichológusok tudják, hogy ha egy információt nagyon sokszor elcsöpögtetnek az agyunkba, akkor akaratlanul is befolyásoltság alá kerülünk, hanem Istennek is szándékos megfogalmazása az, hogy azt az üzenetet, amit egyszer már a szívedre helyezett, azt megismételje. Hogy amikor az életedben vannak olyan napok, órák és olyan helyzetek, amikor összegzést tartasz, egy kis számadást tartasz, hogy hová jutottál és hogy merre tartasz, akkor Isten figyelmeztessen téged arra, hogy milyen ígéreteket kaptál tőle. Hogy Isten tudatosítsa az ő jelenlétét a mi életünkben. Hogy Isten megbizonyosítson bennünket arról, hogy ő megbízható és igaz. Hogy rá számíthatunk, hogy benne hihetünk, hogy benne bízhatunk. Akárhogy is van, ez a fejezet erre indít bennünket. A 6. fejezet. Az összegzésben koncentráltan Istenre figyelni. Istenről beszélni. És hadd mondjam, ilyen egyszerűen is, a magam vívódását most nektek, akár az új gyülekezeti házzal kapcsolatban is emlékeztetni akar Isten az ő ígéreteire. Engem is. A nagy szkeptikust, engem is. Isten ígérete igaz. És Isten ígérete abban a formában is igaz, hogy emlékeztet most engem is. Hogy bár január 1-e semmilyen egyházi ünnephez nem kapcsolódik, sőt az egyházi élethez sem kapcsolódik. Csak próbálunk azonosulni a világi fordulópontokkal. De mégis Isten ígéretére emlékeztet engem s mindannyiunkat. Előttetek megyek. Milyen ez az Isten? Kedves testvérek, itt olyan evidenciákat hallottunk, és olyan evidenciákat olvastunk a Szentírásból, amelyeket azt hiszem, hogy mindannyian fel tudnánk sorolni. Igen ám. Csak az a helyzet, hogy ez a kifejezés, hogy én vagyok az Úr, ez a kifejezés a Szentírásban Mózes 2. könyvében szerepel először. Az, hogy én vagyok az Isten, egészen konkrétan én vagyok Jáhve, ez így szerepel először a Szentírásban. Isten a maga nevéről itt beszél először. És a vallás történészek arról szólnak, hogy milyen igaz, hogy az ókori keleti ember életében az Isten az úgy jelenik meg, mint Istenség elsősorban. És ennek az Istenségnek a kifejeződése a Szentírásban mindig az a két betű, értsük jól, általában tulajdonnevekben, hogy él. Hadd mondjak ilyen nevet, ami az Istenről beszél. Ilyen például a Dániel, abból az elt azt úgy kell értenünk, hogy él. Vagy ilyen például a Sámuel, annak a vége megint csak az Istenségnek a nevét hordozza magában. Sámuel azt jelenti, hogy Isten meghallgat. Tehát az ókori keleti ember életében az Istenség az valamilyen fogalom volt, és Mózes első könyvében, hogyha figyelmesek vagyunk, mi bibliaórán erre figyeltünk, egyik bibliaóránkon külön is figyelmeztünk arra, hogy hogyan mutatkozik be Isten Jákobnak. Mi Jákobnak a hitvallása? Jákob hitvallása az volt, hogy mindenható Úr, vagy mindenható Isten. És ez így van héberül, van egy ifjúsági ének, amit mi gyerekkorunkban sokat énekeltünk, lehet, hogy néhányan még ismerik a jelenlévők között is, hogy El Shaddai, örök élő Adonai, ez az El Shaddai, ez a mindenható Isten. És ezen a néven olvassuk az Ószövetségben eddig Isten nevét, hogy ő mindenható Isten. És egyszer csak most Isten azt mondja, hogy engem úgy hívnak, hogy Úr, hogy Isten, És ebben az összefüggésben úgy szerepel Mózes harmadik könyvében ez a kifejezés, hogy amikor megkérdezi Mózes, hogy majd visszamegyek, és akkor visszamenve a zsidókhoz, a héberekhez, akkor mit mondjak nekik, ki küldött engem, mi a neve, mi a neve, kit ragadhatunk meg, kit szólíthatunk meg? Akkor mondd azt, hogy vagyok, aki vagyok. És itt ez egy gyönyörű szójátéka a Szentírásnak, ez a vagyok, aki vagyok, mert ez azt jelenti, itt az Úrról van szó, hogy Isten önmagát úgy mutatja be, mint a létnek a forrását. A létige, a magyar van létige szerepel itt. Vagyok, aki vagyok, aki létezem, aki élek. Tudjátok, bevallom őszintén, nagyon-nagyon sokáig én arról beszéltem meg, azt is tanítottam, nem gondolom, hogy helytelenül, de csak a felszínt megkapargatva, hogy Istenről ennyit kell mondanunk, hogy ő öröktől fogva való. Most kezdem érezni azt, hogy ez kevés. Isten nem egy fogalom. Öröktől fogva való. A Septuaginta így fordítja, és a közgondolkodásunk is így mutatja, sőt, hogyha megkérdezitek a Jehova tanúit, akkor ők ezt mondják mondani, Isten, hogy öröktől fogva való. Ez egy lehetséges fordítás, de mi nem egy fogalommal dolgozunk, mi nem egy fogalommal operálunk, mi nem egy fogalom köré építjük az életünket. Hanem most kezdem érteni, hogy Istennek ez a kijelentése, hogy vagyok, aki vagyok, ez az Isten név, még egyszer, vagyok, aki vagyok, ez az Isten név, ezt akarja az Isten neve. Ez a magyarázata. Az, hogy Isten, az azt jelenti, vagyok, aki vagyok. Ez mégsem pusztán az ő öröktől fogva való létére utal, hanem azt mondja, hogy én veled vagyok. Én veled vagyok. Istennek a neve ezt jelenti. Nem csak, hogy vagyok, hanem veled vagyok. Az Úr kifejezés ezt jelenti, hogy veled vagyok, én nem hagylak el. Miért fontos? Miért fontos ez az ismétlése Istennek? Miért fontos ez az önkijelentése Istennek Mózes életében? Hát azért fontos, mert Mózesnek a vállán rendkívül sok teher van. Gondoljátok végig. Kap egy feladatot. Még az épkő csipkebokornál azt mondja Isten, hogy én veled vagyok. Én elkísérlek téged. Menj vissza Egyiptomba. Menj vissza arra a helyre, amely lehet, hogy nagyon sok pozitív emléket idéz majd fel benned, de menj vissza arra a helyre, ahol téged egyébként a királyfit gyilkosként tartanak számon. Mert megöltél embert. Ahol téged halálra keresnek. Menj vissza. Azok közé, ahonnan eljöttél, elmenekültél. Volt már ilyen az életetekben? Hogy visszamenni a kudarcot színhelyére. Visszamenni a gyalázat színhelyére. Hallottuk, a könnyem is kicsordult a héten, amikor a bűnügyi eljárásoknak a része, hogy megpróbálják a bűncselekményeket a helyszínen újra bemutatni, lejátszani, és hogy egy fiatal lányt hogy dobtak fejjel lefelé a kútba, és egy ilyen műanyag babával próbálták ezt el. Az anyjának belehasadt a szíve. Teljesen egyértelmű. Visszamenni oda, ahol a gyalázatod volt. Ahol nem kedvelnek. Belenézni annak a szemébe, aki ellen valamit elkövettél. Ezekről a dolgoktól mi menekülni szoktunk leginkább. Vagy mi nyomja Mózesnek a vállát? Az nyomja Mózesnek a vállát, hogy visszamegy, belenéz a fáraó szemébe. És a fáraó azt mondja, nem engedem őket. Amikor ott van a feladat, hogy vezess ki Egyiptom földjéről a népet, és ott van a fáraónak a tiltó parancsa, miért nem segít az Isten? Nem? Hogyha Isten eltervezte, hogy az ő népét megszabadítja, akkor minek ez a játék? Miért nem segít akkor az Isten, amikor falakba ütközöl, amikor úgy gondolod, hogy nem megy tovább? Hogy bírnád ezt? Amikor roskadozol feladatok alatt, amikor előtted van az élet, amikor megtiltja valaki az, hogy valamit tegyél, ott van a kemény kijelentése ennek a világnak, hogy nem adom, nem engedem, nem kaphatod meg, amit szerettél volna, amiért harcoltál, amiért küzdöttél, és nem adta meg az élet. Erről van itt szó. Vagy a harmadik, ami Mózes vállát nyomja, hogy amikor oda megy az övéihez, ezért olvastam fel a nemzetség táblázatot is, tudom, hogy nem annyira szeretjük, de ezért olvastam fel a nemzetség táblázatot is, itt van benne Mózesnek az apja és az anyja is, itt szerepel benne, itt vannak felsorolva az övéi, oda megy az övéihez, ez neki egyébként mondjuk így az útlevele, a nemzetség táblázat, közétek tartozom, nagyon fontos. Itt az Ószövetség elképzelni sem tudjuk, hogy milyen fontos, hogy kikinek a fia, kikinek a gyermeke. Ez minősítette őt. Ez volt a garancia mindarra, hogy ő közülünk való. Felmutatja az útlevelét, és akkor azt mondja, hogy Isten majd megszabadít benneteket, és akkor fellelkesül mindenki, hogy de jó, Isten valóban megszabadít bennünket, bemegy a fáraóhoz, és az 5. fejezet avval zárul, hogy a fáraó azt mondja, nem csak azt mondja, hogy nem mehet el, hogy falakba ütközik, hanem azt mondja, hogy rendben. Eddig vályogvetők, téglaégetők voltak a zsidók Egyiptom földjén, azaz megkapták hozzá a növényi rostokat is, az agyagot is, és stb. Mostantól kezdve nincs több növényi rost, szedjétek be azt is, de nem változik a munkának a mennyisége, ugyanannyit kell termelni. Na ezek után milyen jól lehetett odaállni a szemükbe nézni. Hogy ide jön Mózes, azt mondja, hogy Isten megszabadít, és ráadásul kétszer annyi a munka. Na hát ilyen Isten. Ez az Isten küldött. Kétszer annyi munka, ugyanaz a kiszolgáltatottság. Nem kell ez. Ugye, találkoztatok már ilyen helyzettel is. Útlevél nélkül, a tiéitek között, akár szeretteitek között, akár a gyülekezetünk közösségében. Megfogalmazódott már mindaz, ami Mózes könyvében, igen. Milyen nem kell. Nos, kedves testvérek, ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy Isten emlékeztessen téged, hogy veled van. Mert ha nem emlékeztet az Isten erre, akkor összeesel, összeroskadsz. Akkor nem csak az erőt hagy el, hanem a lelked is üres lesz. Hogy egyedül vagy ebben az életben. Ezeknek a nagy ismétléseknek, ezeknek a nagy összegzéseknek Éppen ez a célja, hogy Isten emlékeztessen téged arra, hogy ő kicsoda. Hogy ő a te Istened. Emlékeztessen téged arra, hogyha mi hűtlenek is vagyunk, ő hű marad. Emlékeztessen téged arra, hogy amikor azt mondja a Szentírásnak a belső bizonyságtétel, Istennek az önkijelentése, hogy én vagyok az Úr, még egyszer én veled vagyok, akkor ez az Isten nem csak azt mondja, hogy jó társad leszek, hanem azt mondja, hogy én megszabadítalak, én megmentelek, én megváltalak téged. Az a kijelentés, az a kifejezés, amit itt a Szentírásban olvasunk, hogy én vagyok az Úr, arról beszél Isten népe között, és arról beszél köztünk is, hogy Isten szabadító Isten, így van veled, így áll melletted. Nem csak, hogy a karodat fogja, nem csak támogat, nem csak azt segíti, hogy felállj a székből, vagy felemel a földről, ezt is teszi, de ennél sokkal többet. Isten szabadító Isten, ezt ígérte Mózesnek, ezt ígérte a népnek, ezt ígérte neked, és ezt ígérte nekem is, hogy így megy előttünk, így szabadít meg bennünket az élő Isten. Mert van honnan szabadulni nekünk is. Van honnan tovább lépni nekünk is. Lehet, hogy most éppen száraz az idő, de korábban néhány héttel ezelőtt meg, így mondom, bokán jártunk az agyagban, meg a sárban, éreztük, hogy milyen az, amikor nem tud az ember mozdulni. Isten a te szabadítód. És nem csak azt mondja Isten ebben az igével, így kezdődik egyébként, hogy majd meglátod, hogy miket viszek véghez. Így kezdődik, majd meglátjátok. Hanem azt is mondja ez az ige, hogy Istennek ez a szabadítása, Istennek ez a velünk való volta, mégiscsak számunkra, új szövetségi emberek számára Jézus Krisztusban jelenik meg leginkább, és kizárólag. Íme Csobánka reformátussága, nézd, lásd meg, hogy Isten mit készít neked Jézus Krisztusban. Lásd meg, hogy Jézus Krisztusban ígéri utolsó mondatai között azt, hogy íme én veletek vagyok. Ugyanaz a gondolat, ugyanaz a szó, ugyanaz az Isten az új szövetségben ezt ígéri az ő népének. És azt mondja, hogy én vagyok a szabadítód. Így kezdődik Máté evangéliuma. Az angyal erre bátorítja Józsefet, Jézus nevelő apját. Nevezd őt Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét minden bűnéből. Mert velünk az Isten. És így fejeződik be, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, a nyári forróságban, néhányak számára vakációs időszakban, egy járvány lecsengésével, vagy egy kis szünetben összegzésül hangzik ez az ige. Megbátorít ez az ige. Jézus, a te szabadítód, veled van. Akkor is, hogyha a dolgok ellen játszanak. Akkor is, hogyha falak vannak körülötted vagy melletted. Isten nem hagyott el téged. Ő a a te megváltód, szabadítód. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére fennállva, 276. énekünket énekeljük első verszakában. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által igéd bátorító üzenetért hálát adunk neked. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden nyomorúságban, nehéz helyzetben, szinte koppanásig menő életünkben te azt mondod, hogy velünk vagy. És nem úgy vagy velünk, hogy a mi dolgainkat erősítenéd, kicsi hitűségünket felnagyítanád, hanem reménységet és bátorítást adsz. És köszönjük neked, hogy a mi reménységünket, bátorításunkat te megpecsételted fiadban, Jézus Krisztusban. Ő, ha te hozzánk kinyújtott karod, megváltunk és szabadítunk, egyedüli reménységünk minden élethelyzetben. Köszönjük, hogy benne bízhatunk. Urunk, háladással köszönjük neked életünket, megtartatásunkat, azt a régi kérdést, hogy mi miért maradtunk meg, mi ebben a célod, mi a terved. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami belső fejlődésünkért, növekedésünkért, veled való kapcsolatunknak az elmélyítéséért. És ha kell, Urunk, ezerszer ismételd meg azokat az igéket, melyel elhívtál bennünket, ezerszer ismételd meg azokat az igéket, melyel bátorítást, vagy éppen féket adtál a mi életünknek. Ha kell, Úrunk, ezerszer ismételd meg azokat az igéket, amelyek megállítottak bennünket, bűnbánatra juttattak. Ha kell, Úrunk, ezerszer, mert csak az marad meg bennünk, amit megtartunk, amire a lélek emlékeztet bennünket. Engedd, hogy ne magunk legyünk azok, akik válogatnak a te igédben, hanem te, aki rendeled a dolgokat, mint ahogyan oda rendelted Mózest és Áront is, a maguk nehéz ajkúságában, elesettségében. Ez volt a rend, nem volt kibúvó, menniük kellett. Imádkozunk hozzád, Urunk, így a mi gyülekezetünk közösségéért, támaszd fel bennünk a küldetés tudatot, másokért való küldetés tudatot, az evangélium hirdetését, átadását. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért, időseinkért, Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik még nem tudtak eljönni a mi gyülekezetünk közösségébe. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az elesettekért. Imádkozunk azokért, akiknek nincsen munkája, akinek megkeményedett a szíve. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik életüket szeretnék összekötni, házassági szövetségre készülnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, lelkipásztorokért, gyülekezetekért, ma a kistarcsai gyülekezetért, Urunk. Imádkozunk a kórházban lévő lelkipásztor testvéreinkért, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, a munkák ékes és szép renddel való befejezéséért, az áthidaló problémák, anyagi nehézségek megoldásáért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, Isten hozott mindenkit Isten tiszteleti közösségünkben, és Isten áldjon meg bennőtöket. Köszönjük neki, hogy megőrzött bennünket a járványos időszakban. A héten presbitériumunk döntése szerint Isten tiszteleteinken megszűntek a létszámkorlátozások, és már csak egy Isten tiszteletet tartunk Pomázon, elkezdődtek a gyermek Isten tiszteletek is, és a templomi közvetítések közül csak a hang rádiós istentisztelet lesz elérhető. Jövő héten is 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Egyelőre még istentiszteleteinken maszkot fogunk hordani. Alkalmaink a hétközben a következőképpen alakulnak. Kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, 18 órától Bibliaóra Csobánkán. Szerdán 6 órától megkezdjük a pomázi bibliaórákat is, melyet még megpróbálunk videokonferenciás csatornán is közvetíteni. Vasárnap jövő héten a pomázi istentiszteleten megkereszteljük Horváth Dalmát. Kedves testvérek, a nyáron elutazós tábort nem szervezünk, augusztus 10 és 14 között tartjuk napközis táborunkat, melyre gyermekeknek a jelentkezését várjuk. A jelentkezési határidő július 26-a. Szeretettel jelzem, hogy Csobánkai Gyülekezeti Központunk felújítási munkái zajlanak, és bizonyos értelemben, hát hogyha nem is a szószoros értelemben, de a végéhez közelednek, nagyon sok olyan munkára lehet lehetőségünk, amelyet mi magunk is el tudunk végezni, ezért a felmerülő jelentős pótmunkákra gyülekezeti adakozást és közösségi munkát is hirdetünk. Kérem testvéreimet, hogy mindkettőt tartsuk fontosnak, adományunkkal gyülekezeti házunknak a kialakítását tudjuk majd szolgálni. Teljes mértékben elkészül majd az imatermi rész, A héten én többször is voltam, majdnem minden nap voltam megnézni a munkánkat, a záró festése van hátra az imaterem falainak, és majd nem tudom pontosan, hogy mikor, de elkészül a melegburkolása, a laminálpadlónak a lerakása is, a világító testek zömében felhelyezésre kerültek, és szerevényezésre vár ugyancsak az alsó szuterén szinten a gyülekezeti mosdóknak a zöme is. A gyülekezeti foglalkoztatók, a gyülekezeti termeknek a hidegburkolása az elkészült, ott is még festési, javítási munkák vannak hátra. A lakás részben is a festés végével foglalatoskodnak a festők. Egészen bizonyos, hogy július 15-e környékén szeretnénk, hogyha Stitt János megtisztelt úrék be tudnának költözni a lakás részbe. Ezért, hogyha tudunk, akkor jövő héten szombaton reggel 8 órától, a meleg miatt reggel 8 órától takarítanánk, illetve azokat a megmaradó nyilászárókat, amelyek bemaradnak az épületben, azoknak a mázolásával, felújításával foglalkoznánk. Ha még lesz kapacitásunk, akkor a kertben is sok munka várhat ránk. Azt hiszem, hogy mindenki, aki jön, értelmesen és dolgosan fogja tölteni az előttünk lévő szombatot. És hadd kérjelek benneteket, hogy azokra a munkákra, amelyeket pedig nem tudunk kétkezileg elvégezni, erre adakozásban is legyünk példamutatóak. Az elmúlt időszakban eddig már Pomázon és Csobánkán az épületre, vagy annak a közvetlen környezetének a kialakítására több mint 2 millió forintnyi gyülekezeti adomány érkezett, és ebből a több mint 2 millió forintnyi adományból majdnem 2 millió forintnyit már rá is költöttünk az előkészületekre és egyéb munkákra. Kérlek benneteket, hogy imádságban, munkában és adományokban is hordozzuk a mi célunk megvalósulását. A hirdetések végéhez értünk, testvérek. Záró énekünket keressük meg, 276. énekünket énekeljük 4. és 5. versszakával. Mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat, a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.